Hát kérem szépen, a legrosszabb híreket, legrosszabb információkat rögtön az elejére teszem, és akkor ennél már csak jobb lesz a fél év folyamán. A legnehezebb tantárgy ez, amiről itt most szó lesz, ez a közlekedési létesítmények pályaszerkezetei. Ez két szempontból nehéz. Egyrészt nehéz azért, mert hatalmas méretűvé vált azáltal, hogy tantárgyakat összevontunk. Tehát a közúti pályaszerkezetek és a vasúti pályaszerkezetek ugye együtt közlekedési létesítmények pályaszerkezetei címszó alatt került tárgyalásra. Tehát külön-külön is nagy tárgyak, nagy mondani valóval, nehéz, fajsúlyos anyagok, és ráadásul ez a kettő most össze lesz egybe tolva. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag ez a rossz hír. Nem fenyegetőzök, ismertek jól, tehát nem ez a célom ezzel a bevezetővel, hanem rögtön az elején tisztázzuk. Ez nehéz tulajdonképpen, hát hogy mondjam, nem is, hogy megérteni, mert ezt nyilván megértitek, hanem hát meghallani és elfogadni egy-két perccel a nyár befejezése után. Nekem is nehéz egyébként. Gyere, itt az elején van hely, foglaltok helyet. Nekem is nehéz a nyár után ilyen más életstílust, napi beosztást, komolyságot mutatni, amikor ugye mindnyájan, nem csak a hallgató, hanem az oktató is. Gyertek, itt még van egy, kettő, három hely, üljetek be. Tehát ugye együtt csináltuk a nyarat, rövidnadrágba, én is rövidnadrágba közlekedtem, mehetsz, trikóba te is mehetsz. Tehát sok sörrel, sok, nem tudom én, sült kolbásszal, ugye kerékpározás közben, hogyha az ember megállt egy-egy ilyen, mondjuk Burgenlandba egy-egy ilyen kolbássütőnél, és akkor kicsit föl akkumulálta magát. Tehát egyik oldalról az előadás ugyanolyan ember, mint ugye nyilván a másik oldalon a hallgató, de ezen az oldalon hát vezetni kell végül is valakinek itt az órákat, valakinek kell a témát vezetni. Tehát ilyen formában, hát kellő komolysággal és elszántsággal kell végül is ezt elkezdenünk, de mindemellett kérem szépen nehéz lesz. Tulajdonképpen a kredit értéke is mutatja a tárgynak, hogy nehéz. Az órákat hétfői napokon én fogom tartani, és azt hiszem szerda, ugye, jól emlékszem, szerda a másik időpont, akkor pedig közúti pályaszerkezetek lesznek, Ambrus tanár úr fogja előadni. A tárgy egy közös vizsgával fog zárulni, előre kiadott tételeket fogtok kapni, ebből föl lehet készülni, és hát ha már megszokott, mondjuk így, hogy vasúti pályás módszerrel lesz egy írásbeli, és utána lesz szóbeli. Tehát lesz az írásbeli, ahol nem tudom én, három vasút, három utaskérdés, rögtön utána akkor jöttök szóbelizni, azt majd meglátjuk, hogy először hozzám, vagy először az Ambrus tanárunkhoz, és aztán utána a másikhoz, és utána kaptok egy végleges jegyet. A fél év folyamán, és ezt most illene nekem tudni, de elfeledkeztem róla, hogy milyen egyéb számonkérési momentumok vannak, de lehet, hogy ti ezt már tudjátok, és akkor tudtok nekem súgni. Egy-egy ilyen számonkérés az biztos, hogy van. Megnéztétek? Több is van, vagy csak egy vasút és egy közutas számonkérés? Egy-egy, igen. Nem vagyok híve annak, hogy itt most túlzásba essünk e tekintetbe, mert hát az időt ne most itt dolgozatírásra, meg nem tudom én mire vegyük el az előadásoktól, az új anyagnak az ismertetésétől, Tehát ilyen szempontból szükséges az egy előírás, és hasznos lesz. Én igen nagy valószínűséggel a vasutas részt azt Schindler erősítéseknek a rajzolásából fogom majd kérni, de hát kicsit komolyabban, azt hiszem vasúti pályákból is ami hasonló volt, de ezt most egy kicsit komolyabban fogjuk venni, ezt a rajzolási részt. Hát kérem szépen, ennyit általánosságban, és innentől kezdve én gyakorlatilag most már csak a vasútról fogok beszélni. Még talán annyit, hogy én arra kérnélek benneteket, hogy ezt a szép létszámot, ezt tartsátok meg saját érdekből. Tudnélik, ez a tananyag, annak ellenére, hogy már több éve fogadkozom, legalábbis a vasúti pályaszerkezetekből, hogy megírom a jegyzetet, hát ez még mindig ilyen félkész állapotban van, zárt formában nincs meg a tananyag. Tehát együtt, zárt formában nincsen meg a tananyag. A legelőnyösebb, a legjobb, hogyha itt az órán részt vesztek, amit tudtok, főleg a gondolatokat. Ábrákat nem muszáj nagyon, legfeljebb, hogy hivatkozunk, hogy hát nem tudom én, RU diagram, egy gumilemeznél fölírjátok, esetleg egy kis skiccet, hogyha belefér, de az ábraanyag az rendelkezésre áll, az előadási anyag, ezt hálózaton meg lehet találni. Inkább a gondolatiságot próbáljátok meg fogni és megérteni. És ilyen szempontból nagyon lényeges az, hogy akkor az órán itt legyetek. Én mondjuk megígérem azt, hogy nem tartok katalógus, mert nem azért vagyunk, hogy itt katalógus tartsunk, hanem az, hogy továbbadjuk a tárgynak a elméletét, gyakorlatát. Hát kérem szépen mindenki ennek megfelelően akkor vegyen részt a órákon. Hogy az Ambrus Kálmán tart-e katalógust, hogyan, miként fogja koreografálni, ez az ő dolga. Én abban a gondolatban, abban a szándékkal jöttem be, hogy önmagában az előadásnak a stílusa, az előadásnak az anyaga érdeklődésre tart számot. Na most innentől kezdve viszont csupa jó hírt fogok mondani. Tehát a rosszon túlestünk. Hát például a jó hír az, hogy vasúti pályaszerkezetek ismeretanyaga egy gyönyörű szép anyag. Hát most lehet persze mosolyogni, mosolyog is, biztos van annyi benne, hogy hát az én szakmám, az én hobbim, hát persze, hogy lelkesedek, és azt mondom, hogy ez ennél szebb nincsen. De tulajdonképpen egy nagyon logikusan, hihetetlenül logikusan fölépülő mérnöki szerkezetről van szó. Ha úgy tetszik, itt sokkal több szerkezet lesz, mint a klasszikus értelemben vett vasútépítés. Tehát a saját vasutas szakmánkkal szemben hangsúlyozni fogjuk itt a szerkezetes látásmódot, a méretezést, az igénybevételeket, a szerkezetek egymásra kapcsolódását, egymásra hatását. De nagyon ez viszont ne riasszon el benneteket, mert úgy fogom elmondani, hogy érthetővé válik. Sokszor ezen keresztül meg fogtok érteni olyan szerkezetes területeket, vagy mechanikai szilárdságtani ismereteket a gyakorlat oldaláról, amit eddig az elméletben bizony nehezen lehetett átlátni. Innen a gyakorlat oldaláról, hiszen ez gyakorlat, tehát amikor a sínről lesz szó, amikor a leerősítésekről lesz szó, miért úgy, miért ilyen vastag, hány darab, miért van dőlése, és így tovább. Ezek mind gyakorlati dolgok, megkeressük a magyarázatát, a hátterét, tehát ez a gyakorlathoz kötődik, sokkal egyszerűbb megérteni, megjegyezni, mint hogyha száraz elméletet mondanék. Tehát itt nem lesz száraz elmélet. Száraz elmélet lesz, gyerekek, egy kicsit szárazabb, inkább így mondom, vagy tart a szárazsághoz, majd, amikor MSC-ben találkozunk, mert MSC-ben lesznek vasúti pályaszerkezetek. Tehát ott kőkemény elméletet majd ott fogok mondani. Előre szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen az egész vasúti pálya működési mechanizmusa ott fog összeállni. Tehát én abból indulok ki, hogy senki ne gondolkodjon azon, hogy esetleg a BSC után befejezi, és aztán hagyja az MSC-t, mert már a hócipője tele van az egyetemmel, a tanárokkal, már pénzt akar keresni. Valahogy meg kell találni a lehetőséget, hogy azért nem tudom, 4 órában pénzt is keresen, de vissza kell jönni MSC-re. Mert így lesz kerek a dolog. Nem csak vasútépítésből, minden tantárgyból. De papír szempontjából se nagyon tudtok hosszú távon a BSC-vel mit csinálni. Véleményem szerint nem egyenértékű a főiskolai képesítéssel, kevesebb annál. Mert a főiskola egy valamiből, a gyakorlati oldalból nagyon sokat adott. Ez valahogy egy ilyen kényszer hatás alapján ketté választása az egyetemnek, ketté választása a tananyagoknak. Én is nem tudok mit csinálni, most elmondom a gyakorlati dolgokat, a szerkezeti dolgokat, aztán utána főleg az elméletet, pedig az igénybevételeket, pedig majd az MSC-be. Annyit mondok majd itt is azért igénybevételeket, méretezést, amennyi szükséges egy adott szerkezetnek a megértéséhez. Tehát itt csak azt szeretném jelezni, hogy milyen alapon történik a tantárgyban a megosztása a dolgoknak, mire lehet itt számítani, illetve általánosságban, hogy kérem szépen készítsétek magatokat pszichésen, szülőket anyagilag föl, hogy ez egy hosszú menet lesz. Ti is ragadjatok meg minden alkalmat arra, hogy jó jegyeitek legyenek, TDK-t csináljatok, minden, ami pontszerzés, ami azt szolgálja, hogy bizony erre az MSC-re bekerüljetek. Úgy lesztek igazából okleveles mérnökök, különben félkész termékek lesztek. Még egy utolsó, ebben a zárójeles mondatban, hogy nem lehet időben nagyon elhúzni a BSC és MSC tanulásokat, a kettő között egy azonnali folytatásra van szükség, hát ez éppen olyan, mint a gimnázium után azonnal el kell kezdeni az egyetemet. Ha valaki elmegy dolgozni, leáll az agyával, hát ez 2-3 év múlva nem tudja fölpörgetni. A fene megette, az már nem fog tovább tanulni. Ugyanígy van a BSC, MSC-vel. BSC után azt mondott, hogy most nem megyek 5 évig pénzt keresni, aztán majd visszajövök. Nem jössz vissza. Közben család lesz, gyerek lesz, mit tudom én, svájci frank alapú hiteled lesz, és akkor nem jössz vissza. Tehát ezt együtt végig kell csinálni a BSC-t és az MSC-t. Hát kérem szépen akkor ennyit úgy általánosságba bevezetőnek. Azt szeretném elmondani, hogy itt talán igen az első ábra a tematikát fogja, hogy miről fogunk itt beszélni. Tulajdonképpen 4 nagy fejezetről lesz szó, de már a bevezető mondatokból kiderült, hogy tulajdonképpen az első 2 pont az, ami hangsúlyosabb lesz, mégpedig az első a vasúti pálya szerkezeti elemei. Itt kérem szépen, fölülről lefelé egy vasúti pálya keresztmetszetet, ha elképzelünk, fölülről lefelé haladva tárgyaljuk az egyes szerkezeti elemeket, pontról pontra, sín, sínleerősítés, alj, ágyazat, védőréteg, alépítmény, és ekkor még nem végeztünk az összes szerkezeti elemmel, hiszen hosszirányban, ha haladunk a vasúti pálya mentén, érintünk olyan szerkezeteket, amelyek csak, ugye, tehát nem minden keresztmetszetben, hanem egy-egy rövidebb szakaszon található, például útátjárók, például ütközőbakok, sínillesztések, csak hogy néhány példát említsek. Ez lesz a legbővebb rész, mert nagyon sok elemből áll. Nagyjából azonos tematika szerint haladunk végig az egyes szerkezeti elemeken belül. Mi a feladata, milyen alapvető típusai vannak, gyártásuk, műszaki jellemzőik, felhasználási körük. Talán ezek a legfontosabb szempontok minden egyes szerkezeti elemnél. Utána kérem szépen ezekből az elemekből, ez biztos, hogy egyébként el fog tartani egy olyan, talán több, mint a fél év fele. Talán több, mint a fél év fele. A második részben, kettes pontban összerakjuk tulajdonképpen a szerkezeti elemeket, és így egységesen fogjuk nézni a vasúti pályaszerkezetet. Alapvetően két pályaszerkezetet fogunk összerakni, két pályaszerkezetnek a külön-külön a tulajdonságait, és összehasonlítva a zúzott kő ágyazatú keresztaljas vágány, amelyet úgy nevezünk, hogy klasszikus pályaszerkezet. Nyilván ez lesz a súlyánál, volumenénél fogva az elsődleges és a legrészletesebb, de nem szabad elfeledkeznünk, és legalább egy vagy két alkalmat fogunk szentelni a betonlemezes vasúti vágányoknak, amelyek bizonyos vasúti területeken általános. Tessék például belegondolni a budapesti metró felépítményébe. Az a végig betonlemezes vágány Budapesten is. Van egy nagyon rövid rész a Őrsvezértér és Pillangó utca között, ott egy zúzott kő ágyazatú vágány van, de a később épült észak-déli vonalnak a felszíni szakasza, határút, Kőbánya, Kispest állomások között, már 70-es évek végén, 80-as évek elején betonlemezes vágányra épült. Vagy városi villamosvasutaknál, kérem szépen, burkolt vágányoknál szinte kizárólag Budapesten is betonlemezes vágányok vannak. Más ezeknek a természete, mint az zúzott kőágyazatú vágányoknak. Tehát ilyen formában a betonlemezes vágányokkal kell foglalkozni. És még egy szempontot, vagy még egy alkalmazási helyet hagy mondjak, esetleg erre már talán emlékeztek, mert vasúti pályákon már említettem. A nagysebességű vasutak, vasúti pályák bizonyos országokban, Japánban, Németországban, vagy éppenséggel Hollandiában csak betonlemezes vágánnyal épülnek ma már. Franciák ugyanígy a nagysebességű vasúti pályáikon, hát zúzott kőágyazatú keresztaljas szerkezetet hoznak létre, ők nem váltottak, de más vasutak, példaként ugye ezt a hármat említettem, betonlemezes vágányok. Tehát nyilvánvaló, hogy a betonlemezes vágányokkal is tulajdonképpen foglalkozni kell. Én szeretném azt azért a tárgyal kapcsolatosan elérni, hogy ne egy lexikális, ne csak lexikális tudás legyen, hogy most nem tudom én, milyen sínrendszerek vannak, 48, 54, 60, mi a talpszélessége egyiknek, mi a magassága másiknak. Ez egy lexikális rész. Ezeket meg kell tanulni. Ettől ne idegenkedjünk, ez nem magolást jelent. A szakmának a legalapjait az csuklóból, kapásból éjjel fölkeltenek, öt üveg pezsgő után, akkor is meg kell mondani, hogy a 54-es sínnek mennyi a talpszélessége. Tehát legfontosabb méretek, csak egy példát mondtam, vagy nem tudom én, egy jó minőségű vasúti pályának milyen rugalmassága. 0,1 vagy 0,10 newton per köbmilliméter ágyazási tényező, egy jó minőségűnek. A rossznak 0,05 környékén van, a jónak, kiválónak pedig 0,15-0,20. Tehát alapvető ismereteink legyenek, ezeket, hát maga, nincs más, hát ez most persze le lehet vezetni, hogy miért jó az, hogy 0,20 az ágyazási tényező szemben a 0,05-tel. De hogy éppen miért a 0,10-et vagy a 0,20-at említjük az egyes kategóriákba, hát ezt tulajdonképpen azért pillanatnyilag ezeket el kell fogadni, tehát kvázi meg kell tanulni. Tehát vannak ennek ilyen magolási, lexikális, hogy szebben mondjam, részei. De többre vállalkozunk ennél, ez már nagyjából elég lenne a BSC-nek. Csak extra szolgáltatást fogtok kapni. Hogy megértsük azt, hogy miért jobb, mennyivel jobb például egy 60-as sín bizonyos esetekben az 54-es sínnél. Vagy nem tudok azzal várni, hogy egy sínszál, mint tartószerkezet, amely meg van támasztva függőlegesen is, és meg van támasztva oldalirányban is, hogy az ne csak függőleges irányba kapjon rugalmasságot, hanem kapjon oldalirányba. Bármennyire is hihetetlen, az ipar, jelenlegi szakma sem érti ezt a dolgot, és csak arra törekszik legjobb esetben, az már tapsolok, hogyha legalább függőleges irányba egy sínszálnak adnak rugalmasságot. És akkor még hol van az, hogy vízszintesen is? Hát vízszintes erők is vannak. Tanultuk is azt, hogy ugye, hogy milyen mozgásokat végez a jármű. Melyek a szabálytalan jármű mozgások? Bólogat, támoljog és a kígyózó. Na, hát amikor a kígyózó mozgás van, ez egy színuszvonalú mozgás, a nyomkarima pofon üti a sínnek a fejét. Az egy maximális oldalerő, az egyenes vágányon. Íves vágányon a centrifugális erő neki szorítja. De a színuszvonalú mozgás végzése közben is a keréktalp igaz, hogy gördül, de másrészt keresztirányba csúszik kifelé. Ugye van egy játék, 9 mm-es játék. Acél acélon surlódik. Gyönyörű szépen ki lehet számolni, hogy a keresztirányú erő ebben az esetben a surlódási erő. Felületre merőleges nyomerő szorozva az acél surlódási, acél-acélon való surlódási tényezőjével. Tehát van oldal. Ha van oldalerő egy tartónál, és dinamikus körülményekről van szó, akkor kérem szépen keményen, rugalmas megtámasztásokba kell gondolkozni, mert különben törik, kopik, és ez megengedhetetlen. Térjen egy kicsit ki a sín rugalmasan oldalirányba. Na tehát ezek azok a igénybevételi dolgok, tehát ezen eddig a szintig megyünk le a harmadik fejezetben, hogy legalább ezt a fajta alapvető gondolkodást, korán bedobta a törő között a kisasszony, az a kérésem, nem akarok én dedót játszani, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem tud jönni órára, az legyen kedves előre nekem szóljon, nincs katalógus. Csak szóljon, mégis legyen egy kommunikáció közöttünk. Nyilván elenged, nem is, hogy elengedem, megteheti, hát akkor vagy itt, amikor bejössz. De tudjak róla, hogy most, mit tudom én, most lehet, hogy azért ment el, mert nem tudom, kapott egy telefont, hogy nagy Isten, valaki rosszul van, és tehát fölöslegesen nem mondjak véleményt. De viszont tudjam azt, hogy tényleg most hülyeséget mondtam, nem szimpatikus a dolog, én legyenek visszajelzések, tehát alakuljon ki egy korrekt mérnöki kapcsolat, tehát egymást tájékoztassuk. Nyugodtan közbe lehet szólni, ezen az órán már közbe lehet szólni, a vasúti pályákon nem, ott hús volt. Emlékeztek, hogy állandóan mindig sírtam, hogy zavar. Ebben a teremben, jó, a zsongás az itt is fog, tehát kártyázni, vagy nem tudom, hát nyilván ezt mellőzni kell itt. De olyan értelemben, hogy kérdése van valakinek. Hát ne tartsa magába, én annak örülök, hogyha szakmáról kezdünk el beszélgetni. Vagy nem érthető a dolog. Én megpróbálok világosan beszélni, de nekem is van, megmondom őszintén, vannak olyan órák, amire azt mondom, hogy ez jó volt, legalábbis nekem tetszett. Lehet, hogy neked nem, de nekem tetszett. És aztán lehet fordítva is, hogy nem tudtam elmondani úgy, ahogy akartam. Nem tudom, mitől függ. Tehát ezt nyilván minden órát az ember jó akar tartani, de van, amikor nem úgy sikeredik, hát akkor legalább szóljatok, hogy tanár úr, álljon már meg a menet, most mondj el még egyszer. Nem sértődhetek meg, el kell mondanom kétszer, háromszor. Azért ülünk itt, hogy értsük a dolgot. Azzal kellett volna kezdenem, Még mielőtt ugye itt a negyedik pontra rátérnek, egy zárójeles megjegyzést, pirossal föl is írhatnám a táblára, de nehéz letörölni, úgyhogy inkább szóba elmondom, hogy a MÁV bajba van. A magyar vasút gyerekek szörnyű nagy bajba van. Ez nem egy pontszerű élmény alapján, hosszú idő óta én ezt sajnos látom, mondom. Múlt héten volt Békés Csabán egy MÁV-os pályaépítés és fenntartási konferencia, ahol tulajdonképpen kijött az, hogy most már a középszintű MÁV vezetőkig sírnak, mert látják és mernek sírni, ez a marha nagy különbség pár évvel ezelőtti állapotban. Egy MÁV-os vezető nem merte azt mondani, hogy rossz a vasút. Sok a lassú jel, nincs pénz, nem tudjuk karbantartani, rossz a vezetés, félt, hogy kivágják, kicsapják. Most tapasztaltam Békés Csabai konferencián, szerda, csütörtök, pénteken, hogy túl vagyunk ezen. Ennyit már ledolgoztunk az elmúlt 50 évből, lehet bátran beszélni, és kezdenek az emberek ehhez hozzászokni, és mernek beszélni. Középszintű MÁV vezetők azt mondták, óriási nagy a baj. Óriási nagy a baj. Az üzem nagyon nehezen tartható fönt, nem úgy működik, ahogy kellene. Úgyhogy ilyen formában kérem szépen, nagyon fölértékelődik ez az óra, ez a fórum, mert abban a reményben jövök én be, és tartom az órát, de gondolom ti is így vagytok, hogy naivitás lenne most, nem tudom, mind a 80-ra azt mondani, mind a 80 hallgatóra, hogy hát arccal a vasút fel, és mindenki a MÁV-hoz meg a vasúthoz fog menni, de ha egyharmada, ne adj Isten, 50% valamilyen formában vasúttal, akkor nyilván azért tanul, hogy valamit tenni akar. Hát ez a mi vasútunk, ez nem a cseheké, vagy nem a, nem tudom én, a románoké, ez a magyar vasút. Közlekedni kell, hagyd ne mondjam el a vasúti pályák első órának az anyagát, világos, hogy környezetkímélő, energiatakarékos, stb. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan legyen ez a vasút, mint amilyen. Tehát nagyon rövid idő alatt változtatni kell. Én azt mondtam a konferencián, ugye, mint egyetemi ember, már régóta, mindig is többé-kevés, egyetemen belül nem. De egyetemen kívül kritizálhattam a dolgokat. Egyetemen belül nálam is azért működött az, hogy hát ha kinyitom a számat, vagy kinyitottam a számat, akkor a párt, vagy nem tudom mi, akkor szólt, hogy öreg, ez nem lehet, ez nem fér bele. De azért jóval korábban voltam kritikus, főleg a MÁV-val kapcsolatban, és amit én 10 évvel ezelőtt, mint külső egyetemi ember, aki könnyebben megtehettem a MÁV felé, hogy kritikus voltam, most már ezt vezető MÁV-osok mondják. Sajnos egy probléma van, hogy nem a legfelső vezetés. Tehát nem a legfelső vezetés még mindig rózsaszínű képet fest. Megpróbáljuk egy kicsit nevelni őket. Nem naivitás, közösen. Az én feladatom az, és Békés Csabán megbeszéltem, azt hiszem Szarvas Ferencnek hívják, MÁV elnök vezérigazgató, hogy jöjjön el ide órára. És el fogom hívni, ez az én oldalam. És utána hallgató még többet megtehet, mint az oktató. Hát én azért nem ronthatok neki, hogy ide hívom, és akkor, na hát te bitank, hát na most akkor bejöttél a csőbe, és akkor na most akkor ez a MÁV, hogy ez hogy néz ki. Ti még többet meg. Legyen képbe. Legyen képbe. Miért így kell csinálni, miért úgy, miért nem csináljátok, 2 év alatt lehetne változást, és így tovább. Tehát össze kell dolgoznunk. Úgyhogy el fogom hívni erre a fórumra, azért, hogy mert ez a saját vasutunk. Hát ezt más nem fogja helyrehozni. És higgyétek el, nem az a oka, hogy nincs pénz. Hát rengeteg pénzt kidobnak értelmetlen dologra, és ha az értelme, a meglévő pénzt értelmesebben beosztanák, akkor lényegesen kedvezőbb helyzetet lehetne előidézni. És végül kérem szépen, nagyon röviden a vasúti pálya vizsgálata címszó, azok a paraméterek, amelyekről beszélünk, rugóállandók, szilárdságok, hogy nem tudom én a sínnek a szakító szilárdsága mennyi? Vasúti pályákból hányasod volt?
Négyes.
Nem te voltál ott ma, hogy pótolni kell jönni? Nem? Na mindegy. Mennyi a vasúti sínnek a szilárdsága? Jó közepes. Nagyságrendet mondjál.
Jó kérdés.
Jó kérdés. Hát jó, akkor még egy kicsit kérem szépen. Jó van, kivágtad magad. A helyzet az, hogy bizonyos, nagyon halvány ismétlésekre sor kerül, de szükséges. Tehát tulajdonképpen én nem mondtam annak idején a sín szakító szilárdságát, hogy 7-800-tól természetes anyagú síneknél 7-800-tól 900-1000-ig megy, utána pedig edzéssel lehet növelni 1200-1300-ig. Na most akkor például ezt a szilárdságot hogyan kapom meg, hogyan mérem, és így tovább. Vagy beépítek a pályába két leerősítést, és akkor össze akarom hasonlítani, hogy a MÁV mit vegyen, foszlót vagy pandrolt. Hát akkor ezt hogyan vizsgálom a vasúti pályába? Tehát ezek az utolsó órának az anyaga. Tehát ez lesz tulajdonképpen a tematika, és... Hát azt a bizonyos ilyen zárt helyi vagy felmérést, tudjátok, akkor valahol itt a viszonylag az első részben fogjuk megcsinálni. Valamikor, majd nem tudom ez mikorra van elő, irányozva negyedik, ötödik, hatodik alkalommal, de időben fogok szólni, és előre megmondom, hogy milyen leerősítések közül fogok majd választani. Hát ennyit a bevezetésként. Kérem szépen, még mindig a fő fejezetünk az, hogy bevezetés, még mindig úgy nagyjából beszélgetünk a dolgokról. Vasúti pályaszerkezetnek a felépítése. Hát kérem szépen, hogy a sínszálat, mint elsődleges tartót, miért nevezem én elsődleges tartónak? Mert tulajdonképpen egy kereszta is önmagába tartó. Tehát akkor már két tartó van, akkor tartó szerkezet. A sínszál mind elsődleges tartó szempontjából, hogy milyen az alátámasztásnak a típusa, geometriája, formája, abból a szempontból rendkívül polarizált a vasúti pálya szerkezet felépítésében és működésében. Nagyjából ez az ábra ismert. Ugye vannak olyan vasúti vágányok, amelyek különböző aljakkal rendelkezik, tehát a sínszál aljakkal van alátámasztva, magánaljak, ez a francia vasútnak a példája. Itt ami hiányzik, ugye ezek az aljak nem függetlenek egymástól, acélutak összefogják ezeket a magán aljakat, hiszen a nyomtávolságot ezt biztosítani kell, és ehhez szükséges egy kapcsolat. És aztán utána jön a legjellemzőbb a keresztaljak, és hogyha a kettőt egymáshoz hasonlítjuk, akkor alapvető különbség az, hogy amíg ez egy lágyvasalású alj, addig ez egy feszített alj ma már. Tehát ilyen értelemben is szükséges a megkülönböztetés, hiszen a két aljnak a szerkezete és a működése teljesen különböző. A vasúti pálya szerkezetek, kérem szépen, című tantárgy, nevezzük így, alapvetően a nagyvasutakkal fog foglalkozni. Tehát a nagyvasúti pályaszerkezeteket tárgyuljuk itt. De hát azért a nagyvasúti pályaszerkezeteket, mert az a legnagyobb méretű. Nyilván nagyvasútból több van, mint nem tudom én villamosvasútból, vagy metróból. Ugyanakkor nagyon sok azonosság is van. Egy nagyvasúti sínleerősítést ugyanúgy használhat egy metró vagy egy villamosvasút, például egy geoleerősítést. Tehát akkor nyilván így logikusabb, hogy a nagyobb egységgel, a nagyvasúttal kezdjük. De kérem szépen, annyi sajátossága lesz ebben az évben ennek a tantárgynak, vagy tantárgy résznek, hogy a városi vasutakkal is egy kicsit többet fogunk foglalkozni, mint a korábbi években. Ezzel most nem megint a rossz hírek területére térek át. Megmondom, hogy miért. Kell alkalmazkodnom a körülményekhez. Tudnillik, út-vasút szakirányon nem találkoztok városi vasutakkal. Csak infrastruktúrán. Infrastruktúra szakirányon. Márpedig, ha valaki eltökélt vasutas akar lenni, hát akkor hogy van az, hogy városi vasutakat, metrót, villamosvasút, S-bánt, közúti gyorsvasutat nem tanul. Hát akkor emiatt, ez sajnos ilyen a kari órarend felépítés, ebből következik, hogy bele kell csempésznem bizonyos fokig a városi vasutak pályaszerkezeteit a általános vasúti pályaszerkezetek témakörébe. Tehát például visszatérek, hosszaljak. Nagyvasút nagyon ritkán használ manapság hosszaljat. A darupája használhat hosszaljat, és a villamos vasút. Most például nagyon jó konkrét ábrát fogok majd bemutatni, amikor ezzel foglalkozunk, tehát a hosszaljakkal, a debreceni kettes villamos, ahol burkolt vágányon, majd betonlemezes vágány lesz, tehát itt a lemezeknél kell említeni, de nyitott vágánynál Debrecenben nem zúzott kőágyazatú keresztaljas vágány a lakótelep felé, hanem hozgerendás vágány, és a gerenda között pedig fű lesz, illetve hát humusz és a tetején fű. Tehát füves vágányt építenek Debrecenbe, és a zúzott kő ágyazatú keresztaljas vágánynál elméletileg lehet füves vágány kialakítani, mert teszek egy textíliát a zúzott kő tetejére, meg az ajnak a tetejére, humusz teszek, és bevetem fűvel. Csak ez Debrecenben nem fog működni. Kap két piros pontot, aki megmondja, hogy Debrecenben, ha így alakítanám ki a füves vágány szerkezetét, akkor ez miért nem fog működni? Adok hármat is. Elmondom a másik megoldást, és akkor visszakérdezek megint, hát ha könnyebb lesz. Hozgerendás megoldást választottunk, és a hozgerendának az alsó síkjától föl tudom tölteni a köztes teret humusszal, földdel, és a tetején azt vetem be fűmaggal. Akkor most válaszoljatok arra, hogy Debrecenben miért nem működne az a füves vágány, hogyha az uzott ki ágyazatra tenném a humuszt, és úgy vetném be. Miért nem lenne ott hosszabb távon fű? Nem igaz, hogy nem tudjátok. Kiszáradna. Ki mondta? Miért száradna ki? Kicsi a tömeg. Hát Debrecenben három napig állandóan locsolok. Az összes fizetésemet elzélem, locsolom, és mégis kiszárad a fű a kertembe. Hát ilyen a magyar klímaviszony. Egy átlagos fű, de spéci fű is kell, az ilyen magyarországi. Ez nem azonos azzal, mint nem tudom, Észak-Németország, Kölnbe, vagy nem tudom én, Amsterdamba, óceánhoz közel, párás, nedves levegőnél más szerkezetet kell, mint amit nem tudom én Debrecenben a magyar alföldön. Hát növeljék meg, minél több földtömeg legyen, hogy legyen tulajdonképpen nedvesség utánpótlás ennek a felső rétegnek. Tehát vissza kell tulajdonképpen állítani egy kicsit a hozgerendának a súlyát, Na de ez a városi vasutaknál jelenik meg, tehát egyrészt példát városi vasutakból tudok hozni, de ha valaki nem infrás, akkor a büdös életben nem találkozna ezzel a hozgerendás szerkezettel. Tehát tulajdonképpen egy néhány percig, egy 5-10-15 percig a hozgerendával mindenképpen kell foglalkozni. Aljakhoz tartoznak azok a különleges aljak, ami tulajdonképpen, most itt egy típust rajzoltam föl, ami mondjuk attól különleges, hogy a geometriája eltér, például a szélessége jóval nagyobb, mint a hagyományos keresztaljaknak. Van, amikor 1-2 centi híján ezek össze is érnek, de ettől még ez nem lesz lemezes szerkezet, mert statikailag nem lemez szerkezetként működik. Tehát különleges aljak, vagy például ide tartozik az Y acélaj, ezt azt hiszem, ugye vasúti pályákból talán emlékeztek, elmondtam, ugye Y formát alkot tulajdonképpen, és most is egy konkrétumot tudok az Y aljakról, hogy miért kell itt is kicsit intenzíven az Y aljakkal foglalkozni. Most írták ki a Budapest-Dorog-Esztergomi vasútvonal felújításával kapcsolatosan a pályázatot, és néhány ezer, most fejből nem tudom, de néhány ezer méter hosszban Y-aljakat írnak elő. Miért? Mert kis sugarú ívek vannak az esztergomi vonalon, 400 méternél kisebb sugarú ívek, amelynél nem lehet hézag nélküli vágányt létrehozni. Tehát a sínszálakat nem lehet folyamatosan összehegeszteni. 400 méter a határ. Kivetődés veszély és problémák miatt. De az Y-aj esetén le lehet körülbelül olyan 180-190, mondjuk úgy, hogy kereken 200 méterig menni. Ezért írták ki, a kis sugarú ívekben Y-aljakat kell alkalmazni. És most jön az ipar, éjjel-nappal szólt a telefon, én is innen tudtam, hogy kiírták a pályázatot, hogy tanár úr, hogy néz ki az az Y-aj, mi az az Y-aj? Ezt a idősebb mérnökök kérdezték, ki gyártolja, kihez kell fordulni, ki a magyar képviselő. Hát ezeket az ismeretanyagokat ti most itt tálcán kapjátok, ezért nem kell köszönetet mondani, ezért veszem fel a Bényei tanár úr, ugye utas kolléga volt, ő szokta mondani a mammut fizetést, ezért kapom. Nehogy valaki elhiggye, hogy mammut fizetés, tényleg, ez csak olyan idézőjeles mammut fizetés, hogy hát ezeket nyilván én elmondjam, Y-aj. Kérem szépen rácsok. Talán ennek a legkisebb a súlya, éppen néhány példát fogok említeni, és meg fogom említeni, hogy Ausztriában, Grazban, a Grazi Egyetemen a régi profnak, a Riesberger professzornak a hobbija tulajdonképpen, de nem véletlen, hogy egy osztrák kollégának a hobbija volt ez a rácsos aljak. Tudni, hogy néz ki a rácsos alj? Ez egy betonszerkezet, így ahogy van, és a köztes rész zúzott kővel kitöltik. Marha nagy a stabilitása. Szintén kis sugarú ívek miatt, hát Ausztria, alpesi ország, sok a kis sugarú ív, és ők hát így keresik az utat, hogy hát most az Y-aj, az acélszerkezetű, egyenesben ugye betont építek, ívbe acélt, inhomogén a pálya, jobb lenne, hogyha ívben is beton lenne, van benne valami, de hát ez elsősorban az osztrákoknak a problémája. Nekünk ezek a kis sugarú íves dolgok, ezek olyan túlságosan néhány vonalunkon, észak-déli Balaton vonalon vannak kisebb sugarú ívek, esztergomi vonal, de hát mi Alföld vagyunk. Én nem is értem, kérem szépen, hogy Magyarországon jelenlegi állapotban, amikor elhatározzák, hogy nem tudom én a valamelyik alföldi vasútvonalat korszerűsítik, akkor miért a 160-at írják elő, hogy mint maximális sebesség? Sín ugyanaz, mert 60-as kell beépíteni, betonaj ugyanúgy, nem tudom én, LVV-jelű vagy B70-es betonaj, szúzott kő ugyanaz, hézag nélküli vágány ugyanaz, egy olyan paraméterű, tulajdonságú, fölépítésű anyagú vágányon a vonat mehetne 200-zal. Hát akkor miért nem írjuk elő, hogy 200-zal? Persze azért nem írják elő, mert nincsen tervezési előírás 200 és a fölötti értékekre. Hát meg kell csinálni. Ezt is el kell mondani a mesternek, majd ha eljön, hogy tessék mondani, miért 160? Gyerekek, 32 évvel ezelőtt nősültem. Nászúton feleségemmel Nyugat-Európába mentünk, Interrail vasúti ilyen igazolvánnyal. Egy hónapig keresztbe kasul utazgattunk. Vonaton aludtunk, mert hát a szálloda az drága volt, a jegy meg volt. És 32 évvel ezelőtt az okozott gondot, mondjuk amikor éppen Genfbe voltunk, hogy hova utazzunk el, hogy az egész éjszakát nyugodtan a vonaton végig tudjuk aludni. Mert ha felszálltunk 10-kor, hát akkor a néfél után fél órával, már mit tudom, ilyen lent volt a vonat, nem tudom, valahol Milánóba. És ott végállomás volt. És akkor éjjel szállhattunk át. És 160, 32 évvel ezelőtt egy alapjárati dolog volt. Hát akkor most legjobb esetben, amikor mondjuk hangoztatjuk, hogy építünk, fejlesztünk, akkor miért olyan dolgokat akarunk rögtön, ami 33 évvel, vagy 32 évvel ezelőtti állapot Nyugat-Európában. Bátran kell a 200-at bevállalni. A mozdony, Taurus villanymozdony, 240-et tud. Hát csak 160-nal akarunk menni, kidobjuk a pénzt. Nem gyártanak olyan mozdonyt, ami 160-nal menne. Kidobott pénz. De lehet sorolni a példákat. Mindjárt visszakérdezek, hogy van-e vasutas élménye a nyáról valakinek. Kérem szépen, Sopronban voltunk, kerékpáros túrákat szerveztünk feleségemmel Burgenlandba. 2 hétig voltunk így Sopronba. Egyik nap rossz idő volt. Mit csináljunk? Mondom, vonatozzunk. És akkor Sopronból Mattersburgba, ez ott 20-valány kilométerre van Sopronból, Soprontól. Kimentem az állomásra, mondom, mennyi a jegy? 1,80, 1 euró, 80, hát mondom, annyit megér a dolog. Vittem a GPS magammal. Azért vittem, hogy mennyivel megy mellékvonalon. A Sopron-Wiener-Neustadt-i vonal egy ilyen kacskaringós, vonalvezetésű mellékvonal. Egy picike kis motorvonat volt, egy szóló motorvonati kocsi. 105-tel mentünk, 2 megállóhely között. Azért nem ment gyorsabban, mert be kellett fékezni. 105-tel? Hát hol megy itt nálunk? Hát a vonatnak az a feladata, hogy gyorsan menjen. Úgyhogy ilyen értelemben egy kicsit a gondolkodást, kicsit, nagyon a gondolkodást át kell formálni. Bennem az fogalmazódott meg másodikként, tehát elsőként ez mondjuk egy ilyen saját vélemény volt, hogy na végre mernek kritikusok lenni a mávosok. 2, amit most hangoztattam, hogy mindent másként kell csinálni, mint amit idáig csináltak. 1. A vasutas mérnök alapvetően jó mérnök, jó tudású, Csak a gondolkodását, amit éppen a vezetők határoznak meg, hogy bátran főirányokat, milyen irányba gondolkozzon. Hát önmagában egy átlag vasutas nem fog 160-as pályát építeni, de a főnöke azt mondja, hogy kérem szépen, én BSC, MSC-t végzett mérnök vagyok. Engem kiképezett mondjuk a Kazinczy tanár úr arra, hogy hogy működik a vasúti pálya, és meggyőződhettem arról, hogy nyugodtan ÜC60-asin, nem tudom én, B70-es betonaj, vagy LVV betonaj, a vonat mehet 200-zal. Akkor építsük 200-zal. Tehát egyrészről én is ugye sírok, meg megrázom a vészharangot, de ugyanakkor pedig érzem, hogy igazi változás az új generációtól lehet. Ti 3 év múlva vagy nem akarok se kevesebbet, se többet mutatni, mondani, kikerültök az egyetemről. Rögtön ezt az új szellemiséget magatokhoz vehetitek, tehát mindenképpen új szemlélet kell. Mondok egy másik példát, az időszemlélet. Ott volt egy nifes kolléga, nekem tanítványom volt a Maier Andris. Szeretem az Andrást. Közlekedés Kft-ben gyönyörű szép munkákat csináltunk az elmúlt 20 évben, tehát már 20 éve végzett. Aztán most az utóbbi pár évben a NIF-hez került. És akkor ott egy ilyen grafikonon, ilyen sáv szerkezetű grafikonon bemutatta, hogy egy vasútvonal felújítása a NIF-nél az előkészítési tevékenységet illetően milyen fázisokat igényel, viszintesen az idő volt, hát majd leesett az állam, gyerekek, 5-6 év. Hát 5-6 év alatt tessék megnézni, hogy mit csináltak az osztrákok, vagy mit csinált a svájci vasút, hát miért 5-6 év? Tessék főgyors, ez egy szemlélet kérdése. Azt mondom, hogy 2 év. Old meg. A tervezés fél év alatt megoldható. Az összes többi, az minden hatósági különböző engedély. Föl kell gyorsítani. Gyors postást kell fogja, akinek a lába gyorsan mozog. Vagy egy épületbe összefogom az egészet, és akkor lifttel gyorsan tudom az egyik emeletre a másikra vinni. Más szemlélet kell. És ezt tessék szíves lenni, ezt a új szemléletet, ezt az időbeliséget. Nincs időnk. Egyébként se így működik a világ, de nekünk, magyaroknak nincsen időnk. Nagyon hamar itt változtatni kell a dolgokon. Nagyon hamar a MÁV-on változtatni kell, mert a szlovákok elviszik, most hallom, hogy megint ugye nagyon erősen ez a balkáni közlekedési folyosó előtérbe kerül, törökök ott ugye építik a vasúti pályát, el fog megint kerülni bennünket ugye Nyugat-Európából, Bécs, Böltől lefelé, Zágráb, Belgrádon keresztül, a balkáni forgalom elkerül bennünket. Megépítik a szlovákok a széles nyomtávolságú vasutat. Ki lobbizik a széles nyomtávolságú vasút mellett? Hogy Magyarországon menjen el Bécsig. Hát senki. De miért nem? Hát szóval azért mondom, hogy más szemléletek kellenek, és ehhez tulajdonképpen... jól képzett mérnökök. Hát itt a lehetőség. Kérem szépen, végül a lemezek, ugye a lemezekről már beszéltem, nagy vasútból a nagysebességű vasutak és a városi vasutak teljes egészében betonlemezes vágányon közlekednek. Most néhány példa, hát ugye kicsit, hogy pihenjünk. TGV ugye magánaljak, hát elég jól lehet látni, ugye, hogy ezek itt magánaljak. Hát nyilván az acélrúd, az a téglalap keresztmetszet közepén köti össze a két aljat, ez fedi az ágyazat, tehát az acélrúd az nem látható, de nagyon jó kivehető ezen a TGV vonalon, az, hogy ezek itt magánaljak. Még egyet zárójelben megjegyzek, hogy franciák nagyon, műtárgyaktól valahogy végszükségben építenek. Itt is látjuk egy hatalmas bevágás. A német ilyenkor már alagutat épít, a francia ugye inkább ezt a nagy bevágást valósította meg. Ezzel már... Igen, keresztaljas vágány, ugye ez a hagyományos vágány, hát itt tanultuk, hogy vannak betonaljak, faljak, anyaguk szerint különböztetjük meg, meg a régi klasszikus vasaj, lefelé fordított tepsi, így szoktuk nevezni magunk között. Na itt vannak a széles aljak, y-aljas vágány, ugye mint speciális alj, másik speciális széles alj mellett. Ezek a képek egyébként Badacsony térségében, Észak-Balatoni vonalon épültek. Na itt a hozgerendás vágány. Itt is kérem szépen, ugye látjuk, érezzük az egész környezetről, hogy ez egy városi villamos vasúti pálya, és éppen füves vágány. Tehát azért Debrecenben nem találtuk föl teljesen a új dolgot, hanem hát a spanyol viaszt találtuk föl. Nem véletlen hozgerendás vágánynál ezt a füves megoldás. Hát itt ugye építés közben, aztán később már, amikor be van füvesítve ez a hozgerendás vágány. Ez a keret aj, tehát tulajdonképpen ez a bizonyos osztrák elgondolás. És akkor itt van betonlemezes vágány. A betonlemezes vágányoknál ugye fogunk egy kis történetiséget majd áttekinteni, átnézni típusokat, de leginkább kérem szépen a Réda 2000-rel, a németeknél ez ma tulajdonképpen a legáltalánosabb megoldás. Miután mi elsősorban osztrák-német vonalon szervezzük vasúti szempontból az életünket, így, ha Magyarországon betonlemezes vágányt fognak építeni következő 10-20 éven belül, biztos, hogy ez meg fog történni, akkor pillanatnyi állapot szerint ez a Réda 2000, vagy ennek valamelyik utódját fogjuk építeni. Hát kérem szépen, ez most a szerkezeti elemeken túl ugye mutatja a pályaszerkezetnek a felépítését, amit eddig is tulajdonképpen tudtunk, vagy ismertünk. A védőrétegig tulajdonképpen felépítményről beszélünk, és az alatta lévő rész az az alépítmény, ami tulajdonképpen hát a földmunkából áll. Ez itt hosszmetszetben, itt azért azok az elemek, amiket mondtam, hogy sínillesztések, útátjárók, ezek ezen a rajzon nincsenek rajta, de ezek mondjuk a legfelsőbb felépítmény szerkezeti elemek. Igen, tehát hosszmetszetben ugye a vezetősín, terelősín, sínillesztés, útátjáró, ütközőbak, ez amit mondjuk fogunk tárgyalni, mint szerkezeti elemet. Kérem szépen, valakinek ki kell menni, akkor menjen ki, de egybe tartom, vagy tartsunk is szünetet? Mit mondtak? Egybe, akinek ki kell menni, az ugorjon ki, és aztán abba hagyjuk 3:45-kor. Na hát kérem szépen, a második pontja ennek a bevezetésnek a vasúti pálya szerkezetnek a feladatai. Tulajdonképpen triviális ez az első két pont, ami a legfőbb feladatot jelenti. Ez egy közlekedési pálya, amit létre kell hoznunk. És másodszorban ezek a járművek, ezek igénybevételeket hoznak létre a vasúti pályaszerkezetben, és ehhez még hozzájönnek a nem jármű jellegű terhelések, hőmérsékleti igénybevételek, tehát együttesen a jármű és a hőmérsékleti hatások igénybevételeinek a kezelése. Tehát tartószerkezet oldaláról ezeket a feladatokat kell másodszorban ellátni. Alapvetően persze ez egy közlekedési pálya, a gördülő jármű, acélkerék, acélsínen való gördülést kell biztosítani. Ez egy nagyon lényeges vázlat, ami nem teljesen precíz számadatokat tartalmaz, de mégis azért így indulóba a gondolkodásunkat egy kicsit befolyásolja. Miről van itt alapvetően szó? Hát kérem szépen, ha csak a függőleges erőket nézzük, akkor mondjuk, ha a kerékteher 125 kilonewton. Ez mondjuk egy dinamikus kerékteher. Óriási nagy erő, amely egy nagyon kis felületen adódik át a sínszálra. Én azt szoktam mondani, hogy egy olyan körülbelül egy körömnyi kis felületen érintkezik a kerék a sínnel. Hát mondjuk itt az egyszerű számítás érdekében ez 3 négyzetcentinek van választva, tehát tulajdonképpen ilyen formában, hogyha fajlagos igénybevételt számolunk, mondjuk kereken 40 newton per négyzetmilliméter, az a felületi nyomás. Ez önmagában valószínű, hogy nem mond semmit, hogy most 40-et. Egyet tekintsünk szem előtt, hogy mire ebben a rendszerben elérem a földmunkát, nagyságrendileg 0,1 newton per négyzetmilliméter értékre kell lecsökkentenem a feszültséget. Tehát a 40-et tulajdonképpen két nagyságrenddel kisebb értékre kell lecsökkenteni. Miért? Mert a talaj teherbíró képessége nagyon alacsony. Hát rálépünk a cipőnkkel, meglátjuk a nyomát, és alattunk, mi alattunk besüllyed, tulajdonképpen egy, nem tudom én, 1-2 centit. Hát meglátjuk a lábunknak a nyomát. Tehát akkor mi ebből a jármű terhelésnek a kezelése oldaláról, mi a vasúti pálya szerkezetnek az elsődleges feladata? Az, hogy a fajlagos feszültségeket, ami igen nagy értékben jelenik meg közvetlenül a kerék-sín érintkezésénél, nagyon rövid úton, majd hogyha összeadjuk itt a magassági méreteket, körülbelül 60-70 centi pályaszerkezet vastagság jön létre, 67, nem egész egy méter, kétharmada a méternek, 60-70 centiméter alatt ezt meg kell oldani. Ez a bámulatos ebben a vasúti pályaszerkezetben, hogy ennek a feladatnak van alárendelve a vasúti pályaszerkezet, és ezt úgy oldjuk meg, és ezt vasúti pályákból ugye említettem, hogy a sínszál hossz irányban osztja el a feszültségeket, a keresztaj kereszt irányba, az ágyazat pedig ugye függőleges irányba, és hogyha így elemről elemre ezt a számítást elvégzem, nagyon szépen látjuk, hogy csökkennek le az igénybevételek, és valóban az altalajhoz érve már az altalajra megengedett értéket fogjuk elérni. Ha nem így gondolkodunk, nem így alakítjuk ki a pályaszerkezetet, akkor az nagyon hamar el fog süllyedni. Erre a szerkezeti megoldásra, hogy egy tartó rácsot sínszálakból, kereszttaljakból és a kettőt összekötő sínlerősítésekből lévő vágányrácsot ráteszem az uzott kő ágyazatra, ez egy nagyon jó statikai váz. Ez a magyarázata annak, hogy 170 év után is megmaradt tulajdonképpen ez a pályaszerkezet, csak bizonyos üzemi körülmények esetén vetődik föl alternatív pályaszerkezeteknek a létesítése. Lásd betonlemezes vágányszerkezet. Amikor nem engedhetem meg magamnak a néhány milliméteres fekszinthibákat, mert a vonat 350-nel rohan, nyilván egy 60-as pályán, vagy egy 120-as pályán néhány milliméteres, 1-2 milliméteres süppedést, 2-3-4 milliméteres süppedéseket megengedhetek, de mondjuk egy 350-nel rohanó vonatnál már nem. Tehát ez függ nyilván a sebességtől. Vagy a Bartók Béla úton nem engedhetem meg fenntartási okokból a zúzott kiágyazatú vágány. Tehát hogy néznek, ugye rostáló gépek dolgoznának itt, meg dozátorkocsik jönnének, eresztenék le a zúzott követ, porozna, zaj hatás lenne. Tehát vannak üzemi okok, vannak fenntartási okok. Aztán amikor több minden összejön, környezetvédelem, szintén fenntartás, építés, például ilyen a metró. Hát nem lehet zúzott ki ágyazatú vágányt építeni, az aprózódik, porképződéssel jár, és amikor jön a metró szerelvénybe, az Asztóriába, akkor tóná maga előtt ezt a füstöt, vagy ezt a port, hát ott fuldokolnánk a peron szélén. Tehát ezek a különböző üzemi, építési, környezetvédelmi hatások néha annyira felerősödnek, hogy el kell távolodnunk a viszonylag olcsó, jól kezelhető zúzottkő ágyazatú keresztaljas vágánytól. Mert a zúzottkő ágyazat jól kezelhető, gyorsan formálható, tömöríthető, gyorsan el tudom készíteni a vasúti pálya szerkezetet. Hát gondolj bele például, amikor a gyors felépítmény átépítő gép, SUZ, a rövidítése, Schnell und Bauzug, ilyen dolgozott most, vagy dolgozik most például ugye a székesfehérvári vonalon, vagy annak idején új építésnél, kérem szépen, egy-két hét alatt, most emlékszem már két hét vagy három, azt hiszem, hogy két hét alatt Zalalövő, Bajánsenye közti 20 kilométeres szakasz, néhány nap alatt lerakta a vonat. Ez csak zúzatkövel tudod megcsinálni. Egy beton lemezes vágány már csak a beton szilárdulása miatt nem tudott pár nap alatt megcsinálni. Hát annak ugye 30 napos szilárdulás, szóval még millió egyéb harci feladat van. Ugye több réteg, mindegyik rétegnél ugye szilárdulási idők, technológiai kivárások, és így tovább. Tehát a zúzatkő ágyazatú vágánynak óriási előnye az, hogy alakítható, de hátránya is az, hogy könnyen deformálódik, tehát karbantartás igényes, és például egy metrónál nem engedhetjük meg azt, hogy éjszaka karbantartsuk a vágányt, mert a éjféltől reggel fél ötig tartó üzemszünet, ha a pesti üzemet nézzük, az nem elég arra, hogy karbantartsuk az zúzatkövet, tehát ott mindenképpen betonlemezes vágányról van szó. Azon kívül a betonlemez az vékonyabb, mint a zúzatkő, tehát mondjuk egy körkeresztmetszetű alagút esetében gazdaságosabb is a betonlemez, meg kisebb alagutat kell létesíteni, kevesebb földet kell kiemelni, kiszedni, a betonlemezes vágányt építünk. Tehát építési, fenntartási, környezeti hatások időnként dominálhatnak. Menjünk tovább. Ez ugyanaz. Vasúti pályára ható terhelések. Kérem szépen, óva intek mindenkit attól, hogy elriassza önmagában az, hogy bonyolult rendszer, sok elemből áll, sok az erőhatás. És akkor valaki fölteszi a kezét, hát ez nem nekem való, túl bonyolult, elmegyek az egyszerűbb irányba. És hagyd ne mondjam, mi az egyszerűbb irány. Mi a másik közlekedési terület, amit ugye oktatunk. Bizonyos értelemben egyszerűbb. Ez bonyolultabb. Na de nem a fiatalokban kell megtalálni azt, hogy szereti a kihívásokat. És azt mondja magába, hogy kérem szépen, hát ezt az én elődök is megtanulták. Azt ígéri a tanár, hogy megtanítja. Nem vagyok én hülye, nem vagyok én alattvaló a dolgokhoz, meg tudom tanulni. Tehát már most utalok arra, hogy kérem szépen, összetettebb, bonyolultabb. Én megmondom őszintén, persze most itt más a helyzet, aki a padba ül, mert a padba ülőnek, de ne ez forogjon a fejetekbe, hogy hozzám vizsgázni kell jönni. Ezt tegyétek félre, hogy ezt nektek számot kell adni. Élvezzétek a bonyolultságot, mert ez változatosságot ad. Nap mint nap más feladatot, más szerkezetet, más megoldást a jelentkező feladatokhoz. Gyönyörű szép ez a vasúti pályaszerkezet, mert látszólag ugye úgy néz ki, hogy zúzatkőágyazatú keresztaljas vágány, ez egy statikus 170 éve. Na de millió sínlerősítési változat, millió ágyazatszerkezet, vastagság, geometria, és így tovább. Hihetetlen sok finom változat van ebbe a dologba. De ezt csak közbevetőleg mondom, hogy most kisasszony nehogy megjegyjen, hogy itt beszélünk függőleges kerékteherről, ezt Z-nek fogjuk, nagy Z-vel és Z-iránynak fogjuk a jövőben tekinteni, és csak így röviden fogjuk mondani, hogy a Z-irányú erő, vagy a Z-erő. Nem mindig szépen kimondva, hogy a függőleges irányú kerékerő. Magunk között fogalmazhatunk úgy, hogy a Z-erő. A kerék erő keresztirányba, a vágány tengelyre merőlegesen, ez lesz az Y. Ezt az előbb nagyon szépen kitárgyaltuk, hogy ez is bonyolult végül is, más egyenes pályán, más íves pályán, mert íves pályán ugye centrifugális egészségedre, egyenes pályán a színuszvonalú mozgásból. De a színuszvonalú mozgáson belül is Van, amikor surlódásból számítom, van, amikor meg, amikor ugye lendületváltozás, M-szer, delta V, mínusz M-szer, delta V, középiskolai fizikában tanultátok. Tehát a két lendület az ugye összesen, ez 2 M-szer V, ez egyenlő F-szer delta T. Gyönyörű szépen ki lehet számítani a színuszvonalú mozgás tetőpontján ezt az oldalirányú erőt, amit Y-nal jelölünk. És még arra, hogy még ezt is egy picit bizony meg tudom csavarni, ezt a kerék terhet vízszintes irányba, az ívekbe. Mert eddig csak a centrifugális erőről beszéltünk. Ez egy triviális dolog. De kérem szépen, ha fölrajzolok, kicsit eltúlozva, egy forgózsámolyt, vagy egy kéttengelyes vasúti járművet, kérem szépen, nem csak a centrifugális erő jelent oldalirányba erőt, hanem az úgynevezett terelőerő. A sín közé kvázi beszorul a kerék, a első baloldali kerék, és tulajdonképpen a hátsó jobboldali beszorul az ívbe, és a sínszál, mint kényszerpálya, tereli a kereket. Ez egy gépészeti erő, meg kell nézni, hogy a gépészeti terelőerő, vagy a centrifugális erő nagyobb-e az adott ívben. Bonyolultabb, mint az útban, mert közútban M-szer V-négyzet per R, csak centrifugális erő van. Amiből annyi tud mobilizálódni, amennyit a surlódási erő föl tud venni. Nálunk itt a vasútban ez is egy kicsit bonyolultabb. De mondom, ne ijedjünk meg rót tőle, mert elmagyarázom, és hogyha nem érthető a dolog, akkor tessék nyugodtan megkérdezni. Az lehet, kérem szépen, hogy valakinek nem tetszik a vasút, mert vas, és nem aszfalt. Zajos, és nem suhan, mint egy Mercedes. De suhanhat is. Hát kérem szépen, tetszettek látni 350-nel elsuhanó TGV-t, vagy IC-t? Gyönyörű látvány. Menjetek el, nézzétek meg. Gyönyörű. Tehát el kell oda jutni a vasút iránti szeretetnek, hogy szeretet céljából, hogy legyen egy kedvező élmény. Volt már neked kedvező élményed a vasúttal? Őszintén. Mit mondtál? Igen. Az mikor volt? Jó, kisasszony, akkor még már beszélgetünk. Neked is? Na várjál, most váltok egy sort, mert itt ez végig pozitív. Harmadik sor. Pozitív vagy negatív? Na mondhatsz negatívat, én most elfelejtem évvégére, hogy... Melyikkel? Eurocity-vel? Hát pedig az még nem is egy olyan csoda vonalon ment. Ugye a D30-as vonalon, Dél-Balatonin. Aha. Mikor? Most nyáron? Nem? De kényelmes egy ilyen vonat, jó étkezőkocsik. Kinek van negatív? Mert azt mindjárt akkor jobb helyre küldöm el. Őszintén lehet mondani negatívokat. Hát vannak, hát én is tudok mondani. Hát kérem szépen, például tessék fölülni, akkor tényleg valahogy nem tudom én... Nyíregyháza Záhony? Máté Szalkami? Nem oda küldöm. A Railjetre szálljon föl. Például legközelebb. Menjen el Bécsig. Nem? Miért késett? Na de figyelj ide, nézd meg, azt tudjátok, hogy most már a MÁV start, meg az Elvirán is lehet követni a vonatokat. De mert a határon többé-kevésbé pontos. Utána? De ez nem a Railjetnek a hibája. Akkor figyelj, de vegyél jegyet Bécs és Salzburg között a Railjetre. Jó? Hát gyere be, csinálunk valami kutatási munkát, és akkor majd fizetek neked. Legalább annyit, hogy oda-vissza tudjál akkor éjszetten utazni. Kérem szépen, tehát tényleg, aki úgy érzi, hogy nem ízlelte még meg a vasúti közlekedést igazából, az adja meg magának, meg nekem is, adja meg a lehetőséget, hogy szálljon föl egy ilyen vonatra. Tényleg körülbelül, ugye most nem tudom, ismeritek a légi közlekedésben, és lehet a repülőgépeket követni. Ismeritek? Marha jó dolog. Hát durván egy időbe vezette be ezt a vasút is, hogy ugye és akkor nézd meg a Magyarország, ugye azt hiszem zöld a pontos, és sárga meg piros, igen. Na most ugyanezt nézd meg ugye a svájci vasutaknál, Ausztriában. Az osztrákok most leültek a MÁV-val tárgyalni, hogy őket nem érdekli az, mert ugye az ÖBB üzemelteti a Railjet-et, nem érdekli az, hogy osztrák területen pontos, és aztán utána Budapestre késve érkezik. Az utasban egy bírálat van, hogy késett a Railjet a keleti pályaudvarra, hogy befutott. És nyomatékosan fölkérték a magyarokat, hogy hát ezen változtassanak. Ez most az utóbbi napokban történt. Nem vagyok nagyon optimista, hogy a kérést teljesíteni tudják, mert 40-50 lassú jel van a hegyesalmi vonalon. Állandó lassú jel. És egyszerűen nem lehet tartani az időt. Nyilván az olyan technikai dolgokon, hogy tolatások nem végzik el időbe egy állomáson, és akkor befékezik a Railjet-et, hát ezt utasításba kell adni, hogy tessék odafigyelni, de nem lehet. Most egyébként ezen a Békéscsabai konferencián a MÁV azt határozta el, hogy 3 évet ad saját magának arra, hogy a lassú jeleket felszámolja. Most képzeld el, 3 év alatt oda juthatunk el, ami egy alapkövetelmény, hogy ne legyen lassú jel a vasúti pályába. De hát már ez is eredmény lenne. Kérem szépen, a vonat fékez, meg gyorsul, ez egy X irányú erő, tehát tulajdonképpen ez a 3 irány, ami a járműtől adódik. Aztán ugye tulajdonképpen a pálya geometria is generál, a pálya hibák, körív, átmenetív, a játék is generál erőket. A hőmérséklet nagyon nagy erőt hoz létre, a hőerő, az alfászor, elszerászor, delta T, a Hooke törvényből vezettük ezt le már vasúti pályákon, tehát ismerős. Kérem szépen, 800-900 kN erőt tud a sínszálban létrehozni. Na most a 800-900 kN-t mihez tudod viszonyítani? A nem kicsi, így apostrofáltam, a nem kicsi függőleges irányú kerék teherhez, ami az 100-125 volt az előbb. És ennek a 8-szorosa jelenik meg hőerőként, ami minden egyes sín keresztmetszetben ott van. Tehát nem, azt nem úgy kell számolni, hogy Budapesttől Bécsig 875, aztán akkor elosztom, és akkor az, nem. Minden keresztmetszetben, hogy ilyen a természete, végig ott van. Óriási erőket kell kézbe tartani, és közben fölötte megrohan a vonat. Tehát nagy a felelősségünk. Ezen a ponton megint ki lehet szállni az ügyből. Vagy polarizálja a társaságot, mert azt mondhatja valaki, hogy hát nem fizetik meg, mi a fenének felelősséget, én a fenntartásra nem megyek, elmegyek egy tervezővállalathoz. Ezen most nem bagatelizálom a dolgot, annak idején én is úgy volt, hogy a MÁV-tiba megyek dolgozni, tervezőmérnöknek, nagyon szép ugye a tervezés, hát akkor az a tervezést válassza. Aki viszont szereti a kihívásokat, nem azt mondom, hogy a tűzzel szeret játszani, mert ez rossz fölfogás, tűzzel játszani, hát akkor az pálya közelbe kerüljön, és el kell neki dönteni, hogy egy adott pályahibákon átengedi az Intercity-ket, vagy nem. Ez egy felelősség. Mert ha viszont elszáll az Intercity Tokaj-hegy alján, az akkor onnantól kezdve bizony téged, mint vezető mérnököt fog terhelni. De ez is egy szép, szép feladat, egy kihívás. És aztán vannak gyártási erők. Gyártási erőre én most egy példát mondok, ugye a sín, mikor hengereljük. De tud-e egy olyan szerkezeti elemet valaki mondani, amikor gyártáskor erő kerül be a szerkezetbe? Két piros pontér. Keresztalj, feszített betonaljak. Így van. Menjünk tovább, legalább látom is, hogy mennyi idő van. Mennyi idő van egyébként hátra? 8 perc. Kérem szépen, ez az ábra annyit szemléltet, hogy az a függőleges erő, amit Z erőnek jelölünk, az az erő az idők folyamán hogyan változott, pontosabban a 2Z. Csönd legyen. Tehát a 2Z az hogyan változott? Hát ugye ez mondjuk a Renhilli versenytől kezdve, hát napjainkig a statikus tengelyterhelés, legnagyobb európai tengelyterhelés 22,5 tonna. Magyarországi vasúti pályák állapota olyan, hogy gyakorlatilag 75-80%-án az elvárt 22,5 tonnával nem is tudunk közlekedni. Tehát el fognak minket kerülni a vonatok, ha belátható időn belül nem hozzuk föl a Hegyeshalmi vonalat, a Gyékényesi vonalat, Kelebiai vonalat 22,5 tonnára. Mert akkor elmegy Zágráb-Belgrád felé, mert ők produkálják. Hát a szlovákoknak jóval nagyobb az ilyen tulajdonságú vonalaik. Tehát itt azt látjuk, hogy egy ütemes fejlődés, tehát egy kicsit így történelmileg nézzük, akkor ugye egy ütemes fejlődés van. Ugye a 225 kilonewtont ezt vegyes üzemű forgalomra, az európai vasúthálózat az vegyes üzemű, kivéve néhány nagysebességű vasúti pálya, amelyik homogén. Kérem szépen, mondjuk például a japánoknál homogén a forgalom, tehát ott csak személyszállító, nagysebességű szerelvények közlekednek. A németeknél vegyes, a németeknél napközben a nagysebességű vonalakon személyszállító vonatok közlekednek, éjjel pedig tehervonatok. Tehát akkor ugye nyilván egy német nagysebességű pályának 225-nek kell megfelelni, de ha homogén lenne a pálya, a Köln-Frankfurti betonlemezes vágány az homogén, ott a maximális megengedett tengelyterhelés az 200 kN. És aztán ez egy speciális dolog, a világban van, tudom én, dél-afrikai bányákban például előfordul 360 kN terhelés, nyilván ezek extra speciális felépítmény szerkezetet igényelnek. Hát kérem szépen, hogy legyen úgy fogalmunk a különböző irányú erőkről. A fékező erők, ezek járműfüggők, ezek általában olyan 12-25% között a függőleges kerék teher értékének járműtől függő. Tehát az X irányú járműerő, az tulajdonképpen egy kicsit, relatív alacsony, de hála Isten, hogy alacsony, mert a hőerőnél ugye azt mondtuk, hogy hát ott van bizony egy 800-900 kilonewton érték, az alfászor, eszerászor, delta T alapján. Azt hiszem nincsen ábra az oldalerőre. Az oldalerő, kérem szépen, körülbelül olyan 50%-a függőleges erőnek, tehát a keresztirányú Y irányú nagy Y erő, az körülbelül a függőlegesnek pedig 50%-a maximális esetben. És kérem szépen, nem tudom, lehet, hogy ezt az ábrát vasúti pályákból említettem, de hát ezek itt bevezető körök, és bizonyos fokig átmenetet szeretnék a vasúti pályák és a mostani tantárgy között. Arra világít rá, hogy a vasúti pálya szerkezetét úgy kell, és ez a legkeményebb mondani valója a mai órának, ha úgy tetszik, tananyag. Az ide eddig mese volt, és kicsit a lelketekre hatott, kicsit az érzelmetekre próbált hatni, már amennyire ugye itt lehet egy ilyen tárgy keretében, de ez mondjuk egy tananyag. Hogy kérem szépen, ha megépítünk egy pályát, és egy adott terhelésre nézzük az igénybevételeket, akkor az idő függvényében ez nem lesz állandó, mert romlik a pályának az állapota. A zúzott kő ágyazat deformálódik, létrejönnek pályahibák, fekszinthibák, irányhibák, oldalirányban ugye a sínszál hibája, irányhiba, síktorzulás és így tovább. Ezek dinamikus hatásokat gerjesztenek. Ez azt mutatja, hogy különböző sebességek esetén, ha változik a vasúti pályának az állapota, kiváló, de ez egy építési állapot, ez egy átlagos üzemi állapot, ez egy fenntartási határállapot, tehát romlik a pálya állapota, akkor a dinamikus kerékteher a statikushoz képest hányszoros lesz? Kérem szépen, mondjuk a vonat 60-nal megy, 1,3-ról 1,9. Hát nem egy olyan túlságosan nagy növekmény, bár gyakorlatilag azért ez se elhanyagolható. Nyilván még nagyobb, amikor egyre nagyobb lesz a sebesség. Tehát tessék megnézni, 1,4-jel szemben 2,3, ha a vonat 100-120 km/h-val megy. Tehát, ha itt kettős feladatunk van, egyrészt olyan pályaszerkezetet hozzunk létre, ahol ez a romlásnak a folyamata lelassul. Hogyan tudja ezen a szinten a építőmérnök, a közlekedés építőmérnök, a vasutas mérnök megtervezni a pályát? Úgy, hogy nagy szelvényű sintezbe, úgy, hogy megadja a sínszálnak a rugalmasságot, ami jár neki, olyan leerősítéseket tervez, ami nem változtatja a tulajdonságát, tehát számos ponton lehetősége van, zúzott kő, ami nem aprózódik el, jól vízteleníti a pályát, és akkor, hát kérem szépen, az a ütem, ez lelassul. És fenntart, a MÁV ma nem tart fenn. Tehát nem tartja karban a pályákat. Tehát mindig azért el fog romlani a pálya, de ha viszont elromlik, egy szintet elér, akkor azt karban kell tartani. Betonlemezes vágányokat azért építenek, mert tartja a tulajdonságát. Ha úgy tetszik, például az 59-es villamos vonalnak a felső farkasréti temető környéki szakaszát 1978-79-ben építették, ez gyakorlatilag, kérem szépen, ma már 30 éve, tessék elmenni, 30 éve ugyanaz a pálya van ott, és nem kellett hozzányúlni. Míg az zúzott kő ágyazatú vágányt azóta már egyszer át kellett építeni. Tehát tulajdonképpen hosszabb távon a betonlemezes vágány ugye visszatérül. Hát ez a magyarázata többek között a nagysebességű vonalakon, a német fölfogásnak, hogy kérem szépen, nem építhetek én olyan pályát, amint, mit tudom én, még ha 15 évenként is vonatpótló busszal ki kell váltani. Hát nem lehet, egy nagysebességű, nincs az a buszmennyiség, amennyi ugye 3 percenként jönnek a vonatok, vonatonként 1000 utas, hát nem tudom. Olyan pályát kell tervezni, amit nem kell karban tartani. Jó, meg lehet kérdezni, hogy hát most 50 év múlva mi lesz, mert azért betonlemezes vágány is, nem tudom. Hát akkor majd fognak építeni egy másik betonlemezes vágányt, ezt meg fölújítják. Tehát egyelőre erre nincs tapasztalat, hogy ez meddig jó, egy rédarendszer meddig jó. Utolsó pedig, kérem szépen, a felelősségét a mérnöknek, akár tervező, olyan szerkezeti anyagot építsen be, ami hosszú élettartamú, ami nem romlik el. Ha elromlik, akkor a romlás folyamata fölgyorsul. Ne silányanyagokat tervezzünk be. Tehát itt legyetek nagyvonalúak. Hát kérem szépen, bevezetőnek ennyi fért bele, jövő héten a sínszálakkal fogjuk kezdeni a szerkezeti elemek tárgyalását. Köszönöm szépen.